Máté evangéliumának 24. részéből a 37-től 42-ig terjedő versek így hangzanak. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá. Akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Amen. Köszöntjük szeretettel a testvéreket. Advent utolsó vasárnapja, az Úr eljövetele előttünk van, nagyon közel van, formálni, készíteni akar a Jóisten minnyájunkat. Hát kívánjuk, és azért imádkozunk, hogy Isten ezen a délutánon is az ő munkáját végezzel az életünkbe. Szükségem és szükségünk van arra, hogy bátorítson, hogy intsen, hogy szóljon hozzánk, mert ő ezt meg tudja tenni, és legyünk erre nyitottak, és várjuk az ő szavát.
Meg a ma délutánt, hogy várd mindig készen. De hogyan tudom készen várni az én megváltómat? Hogyan tudom készen várni Jézus Krisztusnak második visszajövetelét, mikor annyi minden körülvesz a mai világban? Ugye azt mondjuk, hogy rohanó világban élünk, és szerintem ezt mindnyájan tapasztaljuk. Épp a héten beszélgettem valakivel, és azt mondta péntek délután, hogy csak most volt vasárnap, már megint szombat van. És igaza van. Annyira fel van gyorsulva a mi életünk, hogy reggel felkelünk, elrendezik, amit kell, akinek családja, gyermekei vannak, kiröppennek, elmennek dolgozni, este haza, lefekvés, és kezdjük előről. És annyira benne vagyunk ebbe a mókuskerékbe, hogy szinte észre se veszük a napoknak a telését, a gyorsulását. Észre se veszük azt, hogy valami hiányzik az életünkből. És várd mindig készen. Mit jelent azt, hogy készen várni? Hogyan tudok készen lenni? És ez motoszkált bennem már egy ideje, hogy kell nekem felkészülnem Jézus Krisztusnak a visszajövetelére. Hogy tudok én készen lenni amellett, hogy elvégzem az összes feladatomat, az összes teendőimet? Hogy tudok időt szakítani arra, hogy igazán csendben legyek az én megváltómmal? Reggel hangzott el egy beszélgetés, és pedig felvilágosította a kicsi fiam a szemeimet, és azt mondta, hogy apa, tudod, hogy az Úr Jézus a legszebb. Azért, mert neki aranyruhája van, nem olyan, mint a miénk, mi is csinék vagyunk, ma megyünk ki ma házba, de neki aranyruhája van. És tudod, ott fent a mennyországban még a zsákutcák is aranyból vannak. És ez úgy belemart a szívembe, hogy nem csak a fő utca van kivilágítva, nem csak a, ott, ahol mindenki elmegy, hanem a zsákutcák is, a mellékutcák is. Ugye, ha csak nálunk a városba körbe megyünk, ugye ugyanez a jelenség. A fő utcán minden szép, tiszta, ki van világítva, a mi utcánk lehet még le sincs aszfaltozva, nem, hogy kivilágítva legyen. Hogyan várom én Jézus Krisztusnak a visszajövetelét? És ez úgy motoszkált bennem, hogy tisztában vagyok én azzal, hogy hova készülök? Tisztában vagyok azzal, hogy hova szeretnék menni? És ha igen, tisztában vagyok, akkor az én vállalkozásom, az én várakozásom és az én vállalkozásom, amiben élek nap mint nap, oda vezet engem. És ahogy olvastuk az ígében is, hogy nem változott semmit ez a világ. Olyan, mint volt ezelőtt. Az emberek jönnek, mennek, férhez mennek, megnősülnek, dolgoznak, teszik a dolgukat. Sátán sem változott, ő is ugyanolyan, szintén el akar ejteni, és minél mélyebbre akar lehúzni, és megvannak az eszközei, most is, és akkor is megvolt, és nem tudjuk, hogy mikor jön el, ami megváltunk. És én rájöttem arra, testvérek, hogy mindent meg kell tegyek annak érdekében, hogy készen várjam. És ez nem azt jelenti, hogy most ünnep előtt, mint ahogy kitakarítunk, készülünk az ünnepre, kinézzük, hogy milyen ennivalókat készítsünk, milyen finomságokat süssünk, főzünk, hanem azt jelenti, hogy az én életemet kitakarítom. Tükörbe nézek, az ige tükrébe, és megpróbálom észrevenni és elfogadni azt, amit meglátok ott. És hogyha Jézus Krisztus megmutat nekem valamit benne, akkor azt kitakarítom. És nem jutok el oda, hogy mint például most is hétvégére esik az ünnep, ugye, fú, de jó ünnepünk lesz, igaz? Hát mindenki dolgozik péntekig, van, aki még szombaton is, bejövünk az imaházba, van hétfőn egy szabadnapunk, és vége az ünnepnek. Ennyit jelent számunkra, hogy miután mindent elkészítettünk, és jól ki vagyunk fáradva, leroskadunk a székre, akár otthon, akár itt az Isten tiszteleten, és kipipáljuk azt, hogy na, megvolt egy karácsonyunk is. Én nem így szeretnék nekifutni ennek az ünnepnek. És egész héten ez volt bennem, és ezért imádkoztam, hogy a Jóisten töltse be az életemet, az életünket, a családunkat, azért, hogy igazi karácsonyunk tudjon lenni. Azért, hogy ne ezek a külsőségek határozzák meg a mi életünket, a mi készülődésünket, hanem az igazi értékek. És hogy tudjunk mindig tiszták lenni és szentek, hogy bármikor jön, ő készen találjon és magával vihessen. Én itt szeretném befejezni ezzel a gondolattal, és ahogy testvérünk is mondta, majd lehetőség lesz bizonyságtevésre. Ha vannak valakik, akik el szeretnék mondani, hogy ők hogy készülnek erre az ünnepre, lehetőség lesz rá. Amen. Kérjük szépen az énekar szolgálatát.
Jézusunk újra eljön, illettünk, örömet nekünk. Zengje az ajtunkkal, az egy szépen, Jézus jön életünk. Jön Jézus, nem sokára meglátjuk a terőkön, megszűnik gond és bánat, Jézus életünk.
a Péter szolgálatát, utána a zenekart kérjük, és a zenekar után lehetőség van az első szolgálatra.
Örülök annak, hogy újból itt álltok a testvérek előtt is szolgálhatok. Azt szeretném elmondani, hogy a héten és az utóbbi időm mi foglalkoztatott. Olvastam a héten egy idézetet, vagy nem tudom, hogy minek mondjam, egy kis szöveget, azt szeretném először felolvasni. Az volt a címe, hogy Vájössz. Egyszer csak rádöbbensz, hogy vége van. Eszedbe jut a sok majd holnap, a sok még vájévek, a sok most még nem merem, a sok majd ha. Millió elpazolt szó és pillanat. Lehetőségek, amelyeket kihagytál. Mert féltél, mert lusta voltál, mert nem akartad vállalni a felelősséget, mert azt hitted, vájössz. Tényleg vájössz. Ahogy ezt elolvastam többször már a héten is, és ma is, ugye elgondolkodtam azon, hogy én vajon ilyen életet élek? Hogy azt mondom bizonyos dolgokra, hogy még vájövök, vagy majd holnap, vagy még most nem, hanem majd jövő évtől. Majd elkezdem ezt és ezt jövő évtől, vagy majd hónap elejétől, nem ma, hanem majd elkezdem hétfőtől, és ilyen életet élek én vajon, hogy mindig mindent halogatok. Szeretném példának felhozni a gazdag és Lázár történetét. Azt olvassuk a Lukács 16-ban, 19. versbe. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Én úgy hiszem, hogy ő nem mindig halogatta, hogy én vájévek még. És nem törődött a lelki dolgokkal, hanem, ahogy olvastuk, nap mint nap lakomát szervezett, és hívta babátait, hívta bokonait, és mulatoztak. De utána azt olvassuk, hogy ő is, és Lázár is meghalt. És ugye Lázár Ábrahám kevelére került, de a gazdag ember pedig a pokolba. És ha tovább olvassuk, a 23. versben azt olvassuk, amint ez a pokolba kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét. Ez nagyon megfogott, hogy csak a pokolba emelte fel a tekintetét. És lehet, hogy akkor eszébe jutott az, hogy hányszor mondtam én azt, hogy majd holnap, vagy még ráévek, még nincs olyan közel a halál, nincs olyan közel még Jézus eljövetele, és lehet, hogy én is, és mi is így gondolkozunk. De ott felnyílott a szeme, és akkor már ott mondta, hogy küldj el valakit, hogy az én testvéreim is megmeneküljenek. Az én testvéreim megmeneküljenek, mert én ugyan elkávoztam, és ott látta, hogy milyen kínok válnak az ő testvéreire, és rá is, hogy milyen kínokba voltak, de akkor ugye már nem tehetett semmit. És ha mi is így gondolkozunk, hogy még ráérünk, akkor egy nap, amikor már Jézus visszajön, abban a pillanatban, akkor már nem tehetünk semmit. Akkor, úgymond, ahova kerülünk, ott is maradunk. És kérhetjük akkor már Isten bocsánatát, kérhetjük akkor már azt, hogy van, nekem volt annyi lehetőségem, és élnék ezekkel. Mert ugye, Isten ad lehetőségeket számunkra, kiskorunktól fogva, de egy idő múlva ezek a lehetőségek elfogynak. És amikor már visszajön, akkor már nem változtathatjuk meg. Akkor addig lehet azt mondjuk, hogy hát még várjél, de akkor lehet azt mondjuk, hogy hát én most szeretném. De én most arra kérem testvéreket, hogy gondolkozzunk el azon, hogy milyen életet élünk. Hogy azt gondoljuk, hogy még várjunk megtérni, hogy várjunk még meggyökevezni Istenben, hogy várjunk még beállni a szolgálatba, vagy elhatározom ma, nem hétfőtől, nem az új évtől, hanem elhatározom ma, hogy én ma beállok a Isten szolgálatába, ma megtévek, ma átadom teljesen, és odaszánom jobban az én életemet, mert ugye most, hogy adventben vagyunk, lehet, hogy jobban gondolkodunk ezeken a dolgokon, az Úr Jézus visszajövetelén, és lehet, hogy jobban foglalkoztat ez. De nem írja azt a Biblia, hogy az Úr Jézus adventbe fog visszajönni. Mert lehet, hogy visszajön egy teljesen, úgymond, átlagos napon. És vajon ráérünk mi arra, hogy egy újabb év, a 2017-es év újabb, elteljen úgy, hogy halogatjuk a dolgokat, hogy ráérünk még, és nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Hát szeretném, hogyha mindenki megvizsgálna az életét, hogy én is, és a testvérek is hogy élünk. Hogy halogatjuk a dolgokat, hogy még ráérünk, vagy odaszánjuk magunkat Istennek, és teljes életet akarunk neki élni, hogy amikor visszajön, akkor készen találjon, és a mennybe kerüljünk, ahogyan a Lázár is a mennybe került. Ezt kívánom a testvéreknek. Amen.
Héten Isten kegyelméből részt vehettem Budapesten a MERA Magyar Evangéliumi Rádiónak évvégi családias adventi ünnepségén, ami egyben egy jubileum is volt, mégpedig a Magyar Evangéliumi Rádió létrejöttének 25 éves jubileuma. Kedves ismerősökkel találkoztam, akik külön megkértek, hogy adjam át köszöntésüket. Ezek közül az egyik a Mészáros Kálmán testvér, aki többször megfordult itt, szeretettel emlékszik a gyülekezetre, áldott ünnepeket kíván. Megkülönböztetett szeretettel köszöntenek Kulcsár Tibor testvér és felesége Anikó, és megvallom, hogy kiváltságnak, megtiszteltetésnek tartottam és tartom, hogy részt vehettem ezen az estén. Egy picit több bepillantást nyertem a munkájukba. És ennek a csapatnak, akik önkéntesen szolgálnak a munkájukba, és keményen szolgálnak sokszor éjszakákba nyúlóan önkéntesen, hogy az adás időben sugárzásra kerüljön, illetve az antenna újság, amit talán többen ismerünk, eljusson hozzánk és olvashassuk. Nem tudom, hogy ezt a rádió műsorát kik vagy hányan hallgatták, vagy egyáltalán hallgatják, most már az interneten is hallgatható, reméljük újból az lesz, mert egy jó hete egy nagyon kemény hacker támadás érte a honlapot, és mindent elveszítettek. Valaki azt kérdezte, hogy hát kinek ártott ez a honlap? Hát miért kellett azzal foglalkozzanak? Hát mondom, még csak az ártott, mert onnan evangéliumot hallhatunk, és tudja az ellenség, hogy mit támadjon. És mondtam, hogy tudod, ez egy újabb nyomós ok, hogy imádkozzunk ezért a szolgálatért is. Még egy valakit megemlítek, nem tudom, hogy ez a név valakinek mond-e valamit, a Nemeshegyi Zoltán testvér, aki nyugdíjas lelkipásztor, a fia ugyancsak a MERA munkatársa, és ő Ócsáról ment nyugdíjba, úgy hosszabban alkalmunk volt elbeszélgetni, és örömmel mondta el nekem, hogy a Petkes mama lánya, akire többen idősödők emlékszünk, beépült nagyon szépen és hűséges szolgálatkész testvérnő abban a gyülekezetben, és a fia is, fia, veje, tehát a testvérnünk férje, látogatja a gyülekezetet. De ami ennél még több. A Petkes mama dédunokái megtértek, bemerítkeztek, és egyik budapesti gyülekezetben hűségesen szolgálnak, misszióznak. Hát megvallom, mikor ezt hallottam, könnyű jött a szemembe. És arra gondoltam, hogy íme egy hűséges, imádkozó dédnagymamának, hogy és mikor válaszol Isten az imáira. Úgyhogy, kedves idősödő testvérnők és testvérek, ez bátorítás nekünk is, hogy ne adjuk föl az imádkozást szeretteinkért, azokért, akik még nem Isten gyermekei. Még egy ismerőst, akivel találkoztam, hadd említsem meg, a 90-es évek fiataljai lehet emlékeznek rá, Havas Péternek barátja, és Nagy Károlyból látogatta az gyülekezetünket, mindig itt ült fönn. Angi József, fiatalember, aki kitelepedett Budapestre, és a budafoki gyülekezetben egy jó 15 éve bemerítkezett, és a MERA-nak egy jó 10 éve nagyon hűséges, önkéntes munkatársa, akik felkészült komoly szakember, és a technikai részletekben nagy segítség ebben a szolgálatban. Kulcsár testvériknek még egy ott elhangzott kérését bátorkodok megemlíteni. Azt mondták ott ennek a belső ünnepségen résztvevőknek, akik nagyrészt munkatársak, Jó volt megismerni és szembenézni azokkal, akik az antennában, akiknek az írásaikat olvassuk, és többekkel elbeszélgetni, és elmondták, hogy nagy segítség, hogyha átformált életek történetét, tehát megtérés történeteket osztunk meg velük. Ezt szívesen megjelentetik az antenna újságban, illetve a rádióban is sor kerülhet, hogy elmondják. Ha valakinek a Jóisten a szívére helyezi, hogy szeretné néhány sorban, vagy amilyen hosszan, vagy röviden sikerül leírni, hogy hogy szülte újjá az Úr lelke, hogy formálta át az életét, ha az Úr éltet és megtart, ebben szívesen segítek, hogy begépelem és átküldöm nekik. Tehát ez egy kérésük volt, de a legnagyobb támogatás az ima támogatás, mert egy igevers jutott a szolgálatukkal kapcsolatban eszembe, ugyanakkor most karácsony előtt úgy az is a vágyam, meg kívánságom, hogy bár a mi gyülekezetünk is így ünnepelhetne. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki, olvassuk az igében, hadd mondjam most úgy, hogy nem csak Budapesten és Magyarországon zendült ki az úrbeszéde, hanem egész Kárpát-medencében híre terjedt. És akkor úgy arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha Jóisten megadhatná, hogy most, karácsonykor, innen a mi épületünkből is, ebből a szép imaházból, hadd zendüljön ki az Úr beszéde, és híre terjedjen. És hadhatná meg az Úr, hogy akikért imádkozunk, ismerőseink, szomszédaink, rokonaink, élőhitre, megtérésre jussanak. Hát kívánok ilyen áldott ünneplést majd minden kedves résztvevőnek.
Hát nem készültem, hogy ide fogok állni a testvérek elé, viszont meg szeretném osztani, ami foglalkoztatott a héten. A Kolossé beliekhez írott levelét olvastam, és a második rész 7. igeversét ismét elém került, fel szeretném ezt olvasni. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősítvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban háladással. Hát ez az igevers azért került ismét elém, mivel erre az évre ez volt az úgymond mottóm, és egész évben végigkísért ez az igevers, és megtapasztaltam azt, hogy Isten folyamatosan, hétről hétre, napról napra próbálta azt kimunkálni bennem, hogy tudjak meggyökereződni ő benne. És olyan jó volt ezt megtapasztalni. Hát újra vette velem azokat a leckéket, amiket úgymond már megtanultam, vagy már tudtam a háladással kapcsolatban, az elégedettséggel, a benne való hitben, bizalomban, és olyan jó volt ezeket újra úgymond megtanulni, újra megharcolni ezeket, és most kávé ott tartok, hogy most azt próbálom harcolni, hogyha bármilyen szolgálatot elvállalok, azt mindent az Úrért tegyem. Akármi is történik, ne a saját hasznomat keresem a szolgálatban, hanem mindent tudjak önzetlenül, alázatosan az Úrért tenni. És ezt tanulom jelenleg, és szeretnék az ilyen jellegű harcokból is győztesen kikerülni, és szeretném azt, hogyha majd az év végén, ami közel van, el tudnám azt mondani, hogy igen, az Úr ki tudta bennem azt munkálni, hogy tényleg teljesen meggyökerezzek ő benne, és imádkozom azért, hogy ne csak én, hanem az ifság, az egész imaház tudjuk ezt megtapasztalni, hogy milyen jó, amikor az Istenben meg tudunk gyökereződni. Hát kívánom ezt mindenkinek is, magam számára is. Amen.
Köszönjük szépen. ismét meghallgatjuk a zenekar szolgálatát, és utána még lehetőség van bizonyságtevésekre.
Talán legszebb időszaka ez az adventi időszak. Ez egy pár éve így kialakult, és ha bár nagyon zsúfolt, és ezt gondolom sokan tapasztalják, hogy nagyon sok minden, sok tennivaló marad így év végére, így van ez mondjuk nálunk a munkahelyen is, nagyon sok a munka, de olyan, hát mondhatni azt, hogy olyan vágy volt a szívemben már az advent elején, hogy Uram, szólj te hozzám, adj üzenetet, hogy milyen élettel várjalak én téged, mi az, amit ki akarsz formálni még bennem. És még ezelőtt vagy két-három hete egy igevers, egy nagyon közismert igevers került a szemem elé, mégpedig a 40. Zsoltárnak az első, hát az egész 40. Zsoltár, de abból felolvasom az első két versét. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Hát várva vártam az Urat, így kezdődik a Zsoltár. És honnan várt a Zsoltár író az Urat? Azt mondja, hogy a pusztulás verméből. Úgy eszembe jutott, vagy magamba feltettem a kérdést, hogy mikor voltam én olyan veremben, olyan nehézség között, olyan kilátástalan körülmény között, amikor vártam az Urat, amikor nem láttam más kiutat, csak az Úr segítségét. És a másik kérdés, nem, de azért adja az Úr az ilyen nehézségeket, hogy rájöjjek arra, hogy nincs más lehetőség, nincs más, akiben bízhatok, akire számíthatok, csak az Úrra. Nem úgy írja a Zsoltár író, vártam azt, hogy meghallgassa kiáltásomat, megcselekedje azokat az imakéréseket, amit kérek, vagy a kívánságaimat teljesítse, hanem azt írja, hogy várva vártam az Urat. És elmondhatom azt, hogy a nehézségek, a sok probléma, vagy ami úgy körbevesz, körülmények, azok engedjenek arra következtetni, hogy legyen elég nekem csak az Úr. Tudjam azt kimondani, hogy Uram, nekem ebben a helyzetben elég, hogyha Te jössz, a Te segítséged, a Te jelenléted, az megoldja a problémámat, attól új éneket kapok a szívembe. Nekem elég leszel Te. Nem kell a Te áldásod, nem kérek többent, hanem legyél Te elég nekem. És ez egy nagyon kedves üzenet volt nekem így adventi időszakban. Lehet, ugye a gyerekek várják az ajándékokat. Milyen ajándékot várok én? Legyen nekem elég az Úr ebben az adventben. És a mi gyülekezetünk számára is. Várva várjuk az Urat, és ő lehajol hozzánk. Bármilyen mélységben is vagyok, vagy körülmények, vagy családi, egészségi állapot, bármi lehet, milyen mélységekbe visz a bűn, vagy a körülmények, vagy bármi más, de legyen elég nekünk az Úr, legyen nekem elég az Úr. És mostanában egy másik kedves igevers, közismert igevers elém került a Kolosé 3:1-4. Ha tehát feltámadtotok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Azt mondja, hogy Krisztus, ami életünk megjelenik. Ki nekem az élet? Mi nekem az élet? Annyi mindenért harcolunk, gőrcölünk. Ez jelenti az életet? A teljesítményeink, a pozíciónk, vagy nem tudom én, bármi más, hogy megdicsérjenek, hogy milyen, nem tudom. De mi jelenti nekem az életet? Ki az én életem? Azt mondja az ige, ha tehát feltámadtottok, ha ti, mely a feltámadtál a Krisztussal, azokat keresed, amik odafent vannak. Az én életem, a régi életem meghalt. Minden óemberi természetem, annak meg kell halnia nap, mint nap. És fel kell támadja Krisztussal. És ilyen élettel várhatom az Urat. Ő meg fog jelenni. És az én életem, elrejtett élettel várom az Urat. Vagy vannak olyan dolgok, amelyek ide a földhöz kötnek. És úgy feltettem magamban a kérdést, milyen az az élet, ami az odafelvalókkal törődik? Milyen életet kell éljek, hogy az odafel, mi jellemzi azt a hívő ember életét, aki az odafelvalókkal törődik? Hát, elrejtett élet, Krisztusban elrejtett élet.
És ez a naponkénti ige körül történik meg, amikor engedjük, hogy az ige szóljon hozzánk. És ezt egy másik dolog, hogy nem én centrikus, nem önközpontú élet. Az már nem rólam szól, nem az én kívánságaimról, nem önmagamról szól, nem arról, hogy talán anyagi jólétről, nem, teljesen másról. Krisztusban elrejtett élet az egy meghalt testi élet, vagyis nem saját kívánságainknak élünk. A másik, amit úgy láttam, tehát Pál apostol írta ezt a levelet, és neki annyi próba, annyi nehézség volt az életében, és olyan reménység sugárzik ki a szavai közül. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Ez egyáltalán nem a csüggedés jellemzi, egy reményteljes élet az, reménységgel teli élet az, ha Krisztus a mi életünk. Reménykedhetünk. Nincs okunk az aggódásra. Annyi miatt tudunk aggódni, tudok aggódni. Ugye a földi dolgok sokszor leterhelnek. De milyen jó, hogy a Krisztusban elrejtett élet, az reménységgel tud a jövőre nézni. És szolgáló élet is ugyanakkor. Most feltettem magamnak a kérdést, hogy látják a körülöttem élők, hogy én hogy várom az Urat. Hát szeretném azt, hogyha benne munkálná egyre jobban az Úr ezeket az igazságokat, és kívánom azt, hogy hát így már ünnep előtt is ünnepelhessünk. Ha Jóisten szól hozzánk, az már okot ad az ünneplésre. És ha kevesen is vagyunk, majd megtelik az imaház, de ünnepelhetünk, ha Krisztus él bennünk. Kívánok ilyen örömteljes ünnepeket az egész gyülekezet számára. Igen, és köszönöm nagyon szépen, köszönjük szépen, ugye a hajléktalanok nevében összegyűltek a csomagok, és ha a testvéreknek eszébe jut, jövő héten, kedden megyünk, 7 órától át fogjuk adni a csomagokat, mondhatnám azt, hogy örömmel várják. Hát sok csomagot kapnak, és igazán ebben az időszakban nagyon sokan meglátogatják a szállót, rengeteg élelem, de ami úgy mostanában kérdezték, hogy olvasnivaló újra lesz-e a csomagokban, mert hogy olvassák a kis mai ígét, néha én is leülök velük, és áttanulmányozzuk úgy, mikor úgy lehet, meg idő van rá, úgyhogy gondoljanak a testvérek erre a keddi alkalomra, amikor igével, énekekkel fogjuk átadni a csomagokat. Amen.
Köszönöm. Tetszik, hogy az Úr kétszer akar szólni ma délután hozzánk egy bizonyos témában. Már Vékás testvérnél említette a másokért való imádkozást, és ezzel terhelt meg engem is az Úr az utóbbi időben. Ugyanis év elején kaptam egy ígét és bátorítást arra nézve, hogy kitartóan imádkozzak legalább egy bizonyos személyért, aztán bizonyos időközönként találkozzam vele, beszélgessem. És mondjam azt, hogy jól startolt az év, és már januárban volt lehetőségem beszélgetni, imádkozni olyan személlyel, aki még nem ismeri Istent, hogy közelebb kerüljön hozzá. Aztán egyszer-kétszer megtörtént, aztán kitavaszodott, és nemrég azon ébredtem föl, hogy eltelt a nyár és az ősz is, és elmaradtak ezek a találkozások. És rá kellett jönnöm, hogy miért. Ugyanis nemrég azt olvastam egy idézetben, ahogy az igével foglalkoztam, Bunyan Jánostól, hogy az imádkozásnál többet is tehetsz, miután imádkoztál. De mielőtt nem imádkoztál, semmit sem tehetsz. Találkozgathattunk volna, mi talán havonta, két havonta, vagy ahogy az idő engedi, de ha az imádkozás elmaradt, akkor semmit sem tehetsz. És újból megterhelt az utóbbi időben az Úr ezzel, hogy valóban legyek kitartó az imádkozásban. Amikor megtértem, akkor olyan kitartó és buzgó voltam, hogy hónapokig napi rendszerességgel tudtam imádkozni barátaimért, velem egykorúakért, és megtértek, és lett eredmény. Aztán újabb időszak telt el, és ismét megterhelt az Úr, hogy imádkozzak bizonyos személyekért, és jött az eredmény. Aztán ebben az évben valahogy nem voltam olyan kitartó. Nemrég néhány napja kezembe került egy könyv, amit kaptam, az imádkozó férj hatalma. Az is arra buzdít és bátorít, hogy feleségemért, más személyekért kitartóan imádkozzak. És újból eszembe jutott és megterhelt az Úr, hogy hogyan állok ezzel. Én elindultam az év elején egy ilyen buzgósággal, a másokért való imádkozásban, és azon vettem észre magam, hogy én magamat készítgettem, légy mindig készen, kész vagyok segíteni másnak is, hogy készen legyen a nagy találkozásra. Szeretném, hogyha ez foglalkoztatna engem továbbra is, és bennünket, hogy valóban addig, míg mi az adventben készen vagyunk, és készen állunk, és készítjük a mi testünket, lelkünket, ami mennyi atyánkkal való találkozásra, addig legyünk készek arra is, hogy másoknak segítsünk abban, hogy készen lehessenek. Amen.
Karácsonyi üzenettel voltunk kinn a gyerekeknél Lázáriban is, és készültünk Peleskére is. És amíg a foglalkozás tartott, Lázáriba csörgött a telefon. Hát ismeretlen szám volt. Gondolkodtam is, hogy vegyem fel a program alatt, vagy nem. Aztán kimentem az előtérbe, és felvettem. És egy gyors mondatot hallottam. Jutka néni, ma nem lesz jó a hívőségre. Hirtelen nem értettem, hogy mit akart mondani a mondat. Aztán megértettem, Peleskiről volt egy kislány, akinél szoktunk találkozni, és el akarta mondani, hogy ma nem alkalmas, hogy menjünk hozzájuk, mert hazajött az apukája külföldről, és újítják a házat, festenek, és nincs hol találkozni. De ez a mondat úgy eszembe jutott a héten többször is. Ma nem lesz jó a hívőségre. Lehet, hogy nem mondom én ezt így ki, de az életem sokszor mondja azt, hogy Uram, ma nem lesz jó az, amit te mondasz. Ma nem lesz jó a hívőségre. Ma inkább megyek a fejem után. Ma nehéz engedelmeskedni. Nem tudtunk kimenni Peleskére az elmúlt héten, és imádkozunk azért, hogy legyen alkalom, és lehessen alkalom, hogy ki tudjunk menni. De az az imádságom, hogy Isten igéje tudjon úgy munkálkodni bennem, hogy legyen minden nap jó hívőnek lenni. Ne csak elméletben, hanem Isten igéje tudjon formálni. A zsidókhoz írt levélben azt mondja az ige, hogy Isten igéje élő és ható, oda hatol be a mélybe, hogy tudjon ott hatni, tudjon változtatni, formálni. Adventben is, meg az ünnepek alatt is legyünk Isten gyermekei a gyakorlatban. Amen.
Kívánjuk mindenkinek, minden kedves jelenlevőnek, hogy aktívan készüljünk az ünnepre, ne csak fizikailag, hanem lelkileg is, imádkozzunk. Különféle csoportokhoz, ahogy Jutka is említette, gyermekekhez mennek, megyünk a hajléktalan szállóba, tehát imádkozzunk ezekért az alkalmakért is, hogy azon kívül, hogy viszünk egy csomagot, hogy az evangélium is legyen, és hogy fogadják el. Legyen nyitott a szív, a ház erre a szolgálatra. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Dicső napra vér az Isten népen, mikor Jézus jön.
Dicső
Jézus Krisztusra jön. Nem lesz több vigyás, sem halál, nem fúj szemünkből a könyv. Körül ez az utoljövő dicsőség.
Témával készültem advent alkalmából. Nem akarom nagyon hosszan tárgyalni ezt a témát. Az armagedoni csatáról szeretnék szólni. A Biblia elég sok helyen beszél erről, és nagyon sok nézet kapcsolódik ehhez. Nem akarok csatlakozni egyikhez vagy másikhoz, vagy vitatott dolgokat tárgyalni, de jó lesz, hogyha egy kicsit elővesszük. Fiatalokat, középkorúakat, nagyon sokakat megkérdezik, hogy ez mikor lesz. Filmek, dalok, mindenféle ilyen írások születnek ezzel kapcsolatosan, és a Biblia minden bizonnyal ír erről. Szeretném, hogyha elolvasnánk, és egy néhány perc erejéig erről a témáról beszélnénk. A világ végéről, az Úr Jézus eljöveteléről szól ez, aztán pedig majd úgy fogjuk befejezni ezt az adventi időszakot, hogy átgondoljuk, hogy én hogyan várom az Úr Jézust. Hogy vissza fog jönni. Hogy lesz és mint lesz ez kérdés. Most ebből a szempontból fogjuk megvizsgálni ezt a témát, a csatáról, egy háborúról, egy világháborúval kapcsolatosan. Tehát ezeket az igéket ott olvassam, ami előttünk van. A jelenések könyvéből ülve hallgassa meg a gyülekezet. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És látik a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a föld és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybe gyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. És itt, hogyha olvasnánk az előző vagy az utánvaló igéket, itt mind a csapásokról, a világ végéről szól ez az egész. De mégis ebben a sötét képben benne van az, amit az Úr Jézus mond, hogy boldog. Van boldogság is ebben. Nem az, hogy mi következik, hanem hogy milyen lehet az én lelkem, a lelki öltönyöm. És ezért, testvéreim, majd erre fogunk figyelni leginkább. Lehet menni tovább a kockákkal, csak röviden. Az első, ez a szó, hogy Armageddon egy világtájt, egy táj egységet említ meg, tehát ez nem egy mese, amiről beszél, hanem ez egy földrajzilag meghatározott hely, látjuk a képet, talán nagyon kicsi, de utána lehet ennek járni. Izraelben a Jezreel mezőségén, a Megiddó város közelében, mondhatnánk úgy is, hogy Palesztina szívében. A legközepében van egy nagyon nagy terület, és több csata volt már itt, történelmi jelentőségű csaták, tehát amikor az Armagedonról beszélünk, akkor ne valami elvont fogalomra gondoljunk, hanem egy helyre, egy fizikailag meghatározott helyre, ott lehet menni tovább, van térkép is, azt hiszem, és meg lehet nézni, igen, ott van egy bekarikázott hely, ott van, amiről beszélünk, és erről tárgyalunk. Egy nagyon, de nagyon pontosan meghatározott helyről beszél az Isten igéje, amikor erről a csatáról beszélünk. Tovább menve, azt lehet mondani, itt egy másik kép, igen, egy nagyon nagy terület, 35x25 kilométer, így síkság, sík terület, úgymond, ahol nyugodtan elférnek a hadseregek, a katonák. Aztán pedig, testvéreim, amikor Armagedonra gondolunk, akkor nem csak ez a fizikai terület, hanem legfőképpen egy lelki, egy szellemi vonatkozásra kell gondoljunk. Vagyis az Armagedon egy vezető lelkületet jelent. Egy vezető lelkület. Ami jelen van a világban. Mindig is jelen volt, de az Úr Jézus Krisztus beszél az antikrisztusi hatalomról. Tehát meg lesz személyisítve egy személyben a Krisztus elleni lázadás. Az antikrisztusban, az ellenlábas, az, aki ellene van a Krisztusnak. És erről beszél az egész Biblia, az antikrisztusi lelkület. Ez a hitetlenség, a bűnnek az embere. És itt a tesalonikai levélben világosá teszi Isten igéje, hogy a törvénytiprás titkos bűne már folyik, már működik ez. És ezt látjuk, testvérem, és mondhatják az emberek, hogy mindig is jelen volt ez. Igen, de akkor még nagyobb méreteket ölt, és amikor Armagedonra gondolunk, akkor erre a bűn sötétségére kell gondoljunk. Amikor a bűn a tetőfokára ér, amikor nagyon, de nagyon romlott lesz az emberiség, és erről beszél itt az Isten igéje, hogy itt ilyen tisztátalan lelkek, ilyen démoni megszállottságok lesznek, erők lesznek jelen, és ezek kapcsolódnak az Armagedonhoz, az armagedoni csatához. Aztán, kedves testvéreim, a Biblia, és az Új Szövetség, de főleg az egész Bibliának az összefüggésében, amikor Armagedonra gondolunk, akkor egy világméretű háborúra gondolunk. Egy világméretű háborúra. Lehet tovább menni meg. Ezek ilyen igeversek, amelyek ott vannak, amiket ismerünk. Egy világháborúra gondolhatunk. A Zakariás könyvében, meg más ószövetségi igékben lehet arra gondolni, és itt a Jelenések könyvében is arról van szó, hogy ezek egybe fognak gyűlni. A föld királyaihoz mennek ezek az ördögi lelkek, rávezetik őket, és lesz egy ilyen összefogás. És lehet látni ezt, testvéreim, ilyen-olyan tájegységekben, akár az uniós, akár más arab országok kezdenek mozogni, úgy közeledni egymáshoz. Ez a jele annak, hogy lesz ez egy ilyen nemzetközi, egy ilyen világméretű összefogás, és ahogy ott Zakariás mondja, hogy összegyűjti őket Isten, és lesz egy ilyen világháború. Világméretű háborúra kell gondoljunk akkor, amikor Armagedonról beszélünk. Hát ez nem szól olyan kecsegtetően, vagy nem szól olyan szépen, ugye, amikor erre gondolunk. Mondja az Úr Jézus, hogy lesznek háborúk, és hallottok háborúkról, háborúk híréről, de ez még nem a vég. De amikor eljön az armagedoni csata, ez a nagy világméretű háború, akkor ott van a vég. Akkor közel lesz a vég. Tovább kell menni, mert nem szeretném, hogyha ennél a témánál maradnánk csupán, hanem az, hogy mit jelent ez a mi számunkra. Mert ez egy kicsit olyan távoli, de hogy mit jelent nekem most, hogyan élem meg én az adventi időmet? Ez a lényeg. Hát az armagedoni csata az a végítéletet jelenti, testvéreim. Az a végítéletet jelenti. És erről szól az egész ige. Az Ézsaiás könyvében vannak több igék, amelyeket itt idézve vannak. Úgy látszik, hogy nagyon kicsi betűvel írtam oda. De az Ézsaiás könyvéből hadd idézzek egy néhány igeverset, ahol erről szó van. Az Ézsaiás 26-ban a következőket lehet olvasni. a 26. rész 20-as és 21-es versében. Menj be, népem, menj be szobáidba, zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag, mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, és felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé. Ítélet. Hogy hajtja végre Isten az ítéletet? Ugye a Bibliában olvassuk azt sokszor az Úr Jézus példázatáiban, hogy lesz büntetés. Hogy szétválasztja őket, a juhokat a kecskéktől, és ítélet lesz. És a prófét, az Ézsaiás próféta is, meg más próféták is nagyon, de nagyon kimondják ezt az igazságot, hogy lesz egy ilyen ítélet. A hitetlen embernek lesz egy ilyen ítélete. És az armagedoni csatára gondolva, testvérem, akkor lesz egy ilyen ölés, egy ilyen megölése az embereknek. Nagy része el fog pusztulni, meg fog halni. Lehet tovább menni. Még igék vannak felsorolva az Ézsaiás könyvéből, de menjünk a következő témához. Mert tulajdonképpen az armagedoni csata a világ végét jelenti. Az lesz a vég. Amikor megtörténik az a nagy csata, amiről beszél a Biblia, akkor jön el a vég. És ahogy az Isten igéje mondja, főleg a Zakariás könyvében, az nagyon is világos, hogy azon a napon az Úr Jézus el fog jönni, és akkor lesz a vég. De a Jeremiás könyvében is, meg más prófétai jellegű igékben van az, hogy tulajdonképpen itt van a vég. Ugye sokszor kérdezték, az Úr Jézustól is kérdezték, mikor lesz a világnak a vége? Hogy lesz? Mint lesz? Hát a világ vége egy ilyen katasztrofális jellegű eseménnyel lesz vége. Egy ilyen lesz. És nagyon érdekes ez, és itt ki szeretném mondani, és úgy zárójelbe kiemelni. Vannak, akik azt mondják, hogy mi itt fogunk élni a Földön. És olyan szép lesz ez a Föld, mint a paradicsom. Hát azok az emberek olvassák el azokat az igéket, amelyek a Föld pusztulásáról szólnak. Mert amikor eljön az armagedoni csata, ott minden el lesz pusztulva. Nem marad semmi kőkövön, nem csak Jeruzsálemben, az egész Földön. Sőt, az Úr Jézus azt mondja, hogy elpusztul a Föld. Új ég és új Föld lesz. Az igaz, hogy az lesz, abban lesz az Isten a király, és uralkodni fog, de ez a jelenkori az el fog pusztulni. Tűznek, háborúnak, ítéletnek lesz a jele. Tehát semmi szép nem lesz itt. Nem lehet azt, hogy elfoglaljuk a legszebb házakat, meg beköltözünk azokba, mint ahogy egyesek gondolják, hogy itt lesz a paradicsom ezen a Földön. Nem. A paradicsom az Isten országában van, a mennyországban. És a világnak a vége egy ilyen katasztrofális következményekkel jár. Én beszélgettem egyszer egy ilyen emberrel, és akkor mondtam neki, hogy mi olvassuk el ezeket az igéket, mert te nagyon beszélsz a paradicsomról és a gyönyörű parkokról, meg a gyönyörű úszómedencés házakról, amelyeket ti elfoglaltok, és ott fogtok élni, és mi a többiek mind megsemmisülünk. És azt mondtam, na gyere, nézzük meg, hogy nézd, azok az emberek avval foglalkoznak majd, hogy összegyűjtik azokat a hullákat, és ott takarítanak, és a por és a hamu alatt. Na hát ez az, amit ti szeretnétek csinálni? Tehát a világnak egyszer vége lesz. Így mondja Isten, igen, valahogy vége kell legyen. A Péter apostol is mondja, hogy tűznek van fenntartva. Az Úr Jézus Krisztus tűzben fog megjelenni, tűzlángként fog eljönni. Sokféle oldalról lehet ezt megközelíteni. Aztán a legszebb, testvéreim, és hadd fejezzük be ezzel az armagedoni csatával való rövid elmérkedésünket, hogy az armagedoni csata az Úr Jézus visszajövetelét jelzi. Az Úr Jézus vissza fog jönni. Akkor, amikor lesz ez a csata, amikor úgy néz ki, hogy az egész világ, az Isten népe ellen, mert végül is ez a csata, hogy az Izrael népen, a Jeruzsálem ellen mennek, akkor tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus el fog jönni, mert eljön az Úr, mondja Zakariás, és harcol azok a népek ellen, amint harcolt voltam a napon a harcnak napján. És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felül, és az olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak fele, fele pedig dél felé szakad, és a hegyem völgyébe, és az én hegyem völgyébe futok, mert a hegyközi völgy azálig nyúlik, és úgy futtok, mint ahogy futottatok a földindulás elől Uziásnak, Juda királyának napjában, bizony eljön az Úr az én Istenem, s minden szent vele. Hát többször ki van emelve, hogy eljön az Úr. Akkor, amikor lesz ez a csata, csak olvasom az előző verset, hogy mert minden népet ütközetre gyűjtök Eruzsálembe, és megszállják a várost, kirabolják a házokat, és a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem gyomláltatik ki, mert eljön az Úr. Akkor úgy lesz az Úr Jézus Krisztus eljövetele, és ez reménységet ad, kedves testvéreim. És itt már benne vagyunk a témában, adventben. Az Úr Jézus el fog jönni, lesz egy ilyen idő is, amire a Biblia így beszél. Nem tudjuk a napokat, és nem, ezért direkt nem beszéltem elméletről, hogy mind. De erről a Biblia beszél, hogy lesz egy ilyen, és ez nem mese, ez nem megijesztésképpen, de lesz egy ilyen. Így beszél a Biblia az Úr Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatosan. Tényleg, az Úr Jézus Krisztus visszajön, és minden szem meg fogja látni, nem tudjuk, hogy mikor lesz ez az idő pontosan, de ahogy ebben az adventben nagyon sokszor engem és bennünket buzdított Isten ígéje, hogy készen kell lenni. És akkor most, mielőtt befejezzük, és mielőtt imádkozzunk, testvérem, egy néhány téma, egy néhány megvizsgálási terület. Hogy milyen lelkülettel és hogyan várom én az Urat. Talán kezdeném azzal, testvéreim, hogy a megtérés és az újjászületés fontosságát kell hangsúlyozzuk. Az Úr eljön az övéiért, az övéit elviszi, nem a bizonyos vallás felekezetnek a tagjait. Ennek vagy annak, hogy én egyháztag vagyok, hogy én ismerem a szokásokat, nem. Hanem azokat, akik lélekben az Úr Jézussal vannak, akik az Úrban vannak, így mondja az Isten igéje. És ez a kérdés most hangzik, és gondoljuk át. Mindnyájan, akik itt vagyunk, az Úrban van a te életed? El van rejtve a te életed az Úr Jézus Krisztusban? Mert ha megjelenik az Úr, azokat viszi, akik benne vannak, akiket ismer. Mert azt mondja az ige, hogy ismeri az Úr az övét. Azokat nem fogja elpusztítani, azok megmaradnak, azok átmennek a halálból az életre. Azok boldog reménységgel várják ezeket az eseményeket. Megtörtént ez a megtérés, ez az újjászületés az életedbe? Vagy csak vallási szertartások, felületes dolgok vannak az életedbe? Most nagyon komolyan gondold át az életedet. Ha eljön az Úr Jézus ma éjszaka, elvinne téged? Bemennél az ő országába? El van készülve a te lelked erre az, eljövetelére? Másik dolog, testvéreim, ezek az eljövendő dolgok, a mennyország, a jutalomosztás, azt mondják nekünk, hogy érdemes hívőnek lenni. Így látod te is, kedves testvérem? Mert amikor a Biblia beszél a mennyországról, az aranyutcákról, a megszámlálhatatlan nagy sokaságról, fehér ruhában vannak, énekelik a bárány dicséretét, akkor az embernek, a hívő embernek a lelkébe ott van, ó, Uram, én is oda szeretnék jutni. Vajon ott van benned ez a vágy? Igen, én az Úr Jézusnak akarok élni. És újra oda szánom magam az Úr számára. Mert nem felületesen, nem gondtalanul, Nem törődömséggel kell élni az Úr számára, hanem nagyon komolyan. Vigyázzatok, az Úr Jézus mondja nagyon sokszor az ő eljövetelével kapcsolatban. Vigyázzatok, mert nem tudjátok sem napját, sem óráját. Ott van ez az odaszánás. Kérlek titeket az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda magatokat. Tanít engem és bennünket az Isten igéje. Nem tudjuk, hogy mikor lesz az Úr Jézus eljövetele. Talán ma. Lehet nem érjük meg a karácsony ünnepeket, de van odaszánás az életemben? Vagy vannak még dolgok, amiket megtartottam magamnak, ami miatt nem tudtam odaszánni magamat az Úr oltárára? Azt is megmutatja az elővendő dolgok az adventtel kapcsolatosan, hogy az Isten igéje nagyon alapos. A Bibliában szó van mindenről. Szóval mindenről. Van szó arról is, hogy aki hisz, az üdvözül, de van szó arról is, aki nem hisz, az elkárhozik. És lesz ölés, lesz tűz, lesz pokol, lesz örök szenvedés, ilyen egyenesen beszél a Biblia. Hát nem megbízható könyv ez a Biblia, testvéreim? Most ezekben a napokban értékeld jobban a Bibliát, az Isten igéjét. Vedd elő, és táplálkozz vele. És ne legyen csak egy bútortárgy, ne legyen csak egy mesekönyv, vagy valami, ami ott van a szobádba, hanem forgasd azt, és forgasd az Isten igét a szívedbe, legyen az bátorításul. Szóljad azt, élj a szerint, mert az Isten ezt akarja. Ilyen az advented? Aztán ebben az adventben, testvéreim, az Úr Jézus eljövetele, a végítélettel kapcsolatosan az is fontos, hogy lelkekért küzdeni, a lélekmentés munkájában részt venni, szolgálni, bizonyságot tenni, elmenni, lemondani magamról, kényelmemről, hírnevemről, vagy bármiről, és elmenni, és hirdetni az ígét. Hát, ha valakit a Krisztushoz tudok vezetni. Azok, akik egykor távol vannak a megkötözöttségben, a sötétségben, ragyogjon fel fény. Szeretnék egy ilyen eszköz lenni? Az Úr ezt bíztatóan helyezi a szívünkre, testvéreim, hogy ne csak magunkért, másokért szolgálni, lelkeket menteni, valakit az Úr Jézushoz vezetni, ez lenne a legfőbb vágya az Úrnak. El tudja ezt végezni az életemben és az életedben, ezt akarja. Kész vagyok erre? Hogy állok ezzel? Eljövök, meghallgatom, elénekelem, megszokjuk, hányra is kell jönni, hogy is van, és megy minden, és talán keményedik meg a lelkem, száraz és üres lesz az életem, az Úr meg akar bízni feladattal, ahogy hallottuk is a bizonyságtevésben. Szólni valakinek, bizonyságot tenni. Ebben az adventben megbízhat téged Isten ezzel? A másik terület, testvéreim, az adventben hallottuk, hogy antikrisztusi lelkület, a bűn megnövekedik. Látom ezt a bűnt, távol tartom magam a bűntől. Érzékeny vagyok ezekre a dolgokra. Leteszem az életemet, bűneimet az Úr kezébe, vagy vannak titkaim, vannak rejtenivalóim, nem akarom a napvilágra hozni, és megkötöznek, és megnyomorítanak. Nagy sebeket hordozhat a hívő ember, és nem tud szabadon és egészségesen szolgálni az Istennek. És most ebben az ünnepben, amikor arról is beszéltünk, hogy az Úr ítéletet fog tartani, és azt mondja Isten igéje, hogy minnyáján meg kell jelenjünk a Krisztus ítélőszék előtt, hogy mindenki számot adjon arról, amit tett ezen a földön, jót vagy gonoszt. Minden szóért, minden gondolatért felelni kell. Mennyivel inkább, testvéreim, fontos, amit az Úr Jézus mond, vigyázzatok. Látom a bűnt. Ellene vagyok. Elítélem. Ez a lelkület van bennem. Az Úr ezt akarja adni a te számodra ezen az ünnepen, hogy tarts távol magad a bűntől, és tisztán, az Úr számára tisztán ünnepelj a lelked, a lelki öltönyöd legyen tiszta. Van ilyen elhatározás, ilyen elszántság az életedben? Aztán ebben az ünnepben, ebben az adventben látni azt is, hogy a testvérekkel együtt kell szolgálni, a gyülekezettel. Ragaszkodni egymáshoz, segíteni egymásnak, imádkozni, bátorítani vagy intenni. Ebben az ünnepben a Jóisten ezt is akarja végezni bennem és bennünk, testvéreim. Nyitott vagyok erre? Közelebb kerülhetek a testvérekhez? Jobb és nagyobb lesz a szeretetem, a türelmem, a buzgóságom. A Jóisten ezt is a szívemre akarja helyezni. Mert eljön az Úr, és az övéit elviszi. És ha én az övéivel fogok menni, akkor már most az övéivel jóba kell lenni, szeretni kell, egységben, békességben, örömben együtt kell szolgálni. Ennek a munkálója voltam, vagy vagyok? Lehetek. Imádkozzunk ezért majd. És befejezésül, testvéreim, a Krisztus jellemvonásaira, azokra a belső tulajdonságokra hadd tegyünk hangsúlyt. Hogy milyen az adventi koszorú, az lehet ilyen is, olyan is, szép is, kicsi is, nagy is, az mindegy. De hogy milyen a szívem, hogy benne van-e a szeretet, a szentség, azok a krisztusi jellemvonások, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Azt mondja az Isten ige, eljön az Úr az ő sok ezer szentjeivel, talán ma. Igyekeztem a belső emberem kialakulásában, megerősödésében, meggyökerezni és az Úrban lenni jobban és jobban. Az Úr ezt akarja. Az imádkozásban, a Biblia tanulmányozásban, az egymáshoz, az Úrhoz és egymáshoz ragaszkodni. Ezt akarja az Úr kimunkálni az életemben és az életedbe. Adja az Úr, hogy ez tudja elvégezni minnyájunk életében. Amen.
Istenem, azért, hogy itt lehettünk a Te lábaidnál, és ismét feltöltekezhettünk Te veled, és betölthetted a mi életünket. Köszönjük, hogy a mi várakozásunk az Te szerinted való lehet, hogyha ezt mi is így szeretnénk, és köszönjük azt, hogy feltöltöd a mi mécseseinket olajjal, azért, hogy világítva tudjunk várni addig, amíg Te visszajössz. Kérlek, áld meg így a várakozásunkat és ünneplésünket. Amen.
Amen.